Az Isten áldott szent fia, a Jézus Krisztus földre jött. Az édesanyja Mária, a Jézus Krisztus földre jött. Ott fekszik jászol ágyon, a Jézus Krisztus földre jött. Halleluja! Jézus Krisztus földre jött. Halleluja!
Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, hogy közölted velünk a szeretetedet oly módon, hogy elküldted hozzánk a megváltót, a szabadítót, a gyógyítót, az üdvözítőt, a te egyetlen szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust. És te kimutattad azt a hatalmas szeretetet irányunkba, amire ember nem lenne képes, hogy te jobban szerettél bennünket, mint az egyszülött fiadat, akit feláldoztál értünk a kereszten. Kérjük, atyám, adj megértést előre a világnak, hogy meglássák ők is a te végtelen szeretetedet. És köszönjük, atyám, hogy használsz bennünket, hogy rajtunk keresztül tudasd az emberekkel, hogy te mennyire szereted őket, mennyire fontosak a számodra. Hálákat adunk, atyám, hogy ebből a szeretetből mi is részesedtünk, mert a te szereteted benne volt az Úr Jézus Krisztusban, és amikor befogadtuk a szívünkbe megváltóként, Úrként a drága Krisztust, akkor a Szent Szellem által kitöltetett az isteni fajta szeretet a szívünkbe, és mi ezt tápláljuk, hogy felnövekedjen, és ki tudjuk árasztani a világra. Hálákat adunk, atyám, hogy a te szereteted győzelemre visz bennünket. És köszönjük, hogy te megtanítasz bennünket arra, hogy hogyan működtessük a szeretetet, hogyan járjunk az agapét szeretetben. Köszönjük, atyám, azt a világosságot, amit adsz nekünk az úrvacsora során. És ez a világosság Jézus vérével jön a szellemünkbe. És ez a fény megtöri a sötétség minden erejét. Elégeti a sötétségnek minden gonosz munkáját. És ezt a mennyei erőt kiárasztjuk mindazokra, akik a szívünk tábláján vannak. Áldunk, magasztalunk téged, atyám, és örvendezünk benned, mert a te örömöd a mi erősségünk. Talpunk alatt tartjuk a sötétség minden erejét, a gyülekezet minden tagja és szeretteinek a vonatkozásában, és kiárasztjuk a drága Szent Szellem tüzét, kiárasztjuk a szolgáló angyalokat, hogy munkálják a szabadulást, és a hitünk alapján megvalljuk, hogy megtört a sötétség minden ereje mindannyiunk felett. És szabadok vagyunk, és azok is maradunk Krisztusban. És Krisztusban győztesek vagyunk. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Szeretettel köszöntünk benneteket. Dicsérjük az Urat. Köszönjük, hogy a mai estét az Úrnak szántátok. És hiszük, hogy újabb világosságot nyerünk. Mert ahogy haladok előre ebben a tanításban, én egyfolytában csak örvendezek, hogy milyen mélységeket mutat meg az Úr, és ezt a mai napon is szeretném veletek megosztani. Az úrvacsora sorozatunk 5. része következik. A címe: Szeretet a vérben. Ez az Anna Mendez nagy kijelentéseket vett az Úrtól, és köszönjük az ő életét. Ahogy haladunk előre ebben a tanítás sorozatban, mind jobban meglátjuk és mind jobban megértjük az úrvacsora szellemi hátterét. Hogy mi történik a szellemi oldalon. Hát az a fontos, ami akkor történik. Az első pont a világosság mértéke. Jézus vérében található meg Isten világossága. Olvassuk a János 1-ben, 1-től 5-ig.
Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, a sötétség azonban nem keríthette hatalmába azt.
Amen. Amen. Isten élete a folyékony világosság, amely átjárta Jézus ereit. Ez a világosság látható a szellemi világban, és a sötétség nagyon retteg tőle. Jézus vérében levő világosság megváltoztatja a szellemi világot, és megfosztja az ördögöt az erejétől. A világosság által a sötétség elveszíti a talaját, amelyben a sátán működik. A sötétséget úgy lehet meghatározni, hogy a világosság hiánya. Amikor kigyullad egy fény, felkapcsolunk egy lámpát egy koromsötét helységben, az kioltja a sötétséget. De hála Istennek fordítva nem működik. A sötétség nem képes kioltani a világosságot. Ezt egy gyertya kísérlettel otthon el is végezheted. És erre mutatta az Úr az igét, amit most olvastunk az ötös vers végén, hogy a sötétség nem volt képes hatalmába keríteni a világosságot. Ezt most mutatta meg az Úr. Az ördögnek szüksége van a sötétségre, a túléléshez, ahogy a halaknak is a vízhez. Ha a világossággal kioltjuk az ördög körül a sötétséget, az olyan, mintha kivennénk a halat a vízből. Tehát megszűnik az élettere. A világossággal megszüntetjük az ördög életfeltételeit, és így a talpunk alá kerül. És Isten igéje erre azt mondja, hogy nagy hamar meglódja a sátánt a talpunk alatt. Jézus vérének ivásakor Isten világossága átjárja az ereinket, és ezáltal az ördög félelmetes ellenségeivé válunk. A sötétség birodalmának meg kell értenie, hogy mi tudatára ébredünk ennek a ténynek, hogy Jézus vérének az ivásával a világosság belénk kerül, és ezt ki tudjuk mi árasztani a helyzetekre, életekre. És ez a világosság megszünteti a sötétséget, és elégeti a sötétség munkáit. Most egy nagyon fontos gondolat következik. Erre mondaná az Úr Jézus, hogy bizony-bizony, mondom néktek. A világosság mértéke minden úrvacsora alkalmával növekszik a szellemünkben, és ez rettegéssel tölti el az ördögöt. Itt van egy fontos kulcs, hogy mit jelent az, amikor Jézus vérét magunkhoz vesszük. A szellemi oldalon mit jelent? Látom, nagyon figyeltek. Többé már nem leszünk könnyű préda az ördög számára, mert már nem tud könnyen törbe csalni. Anna Mendez úrvacsora közben sokszor hosszú időt tölt csendes elmélkedéssel, és megfürdik abban a dicsőséges világosságban, amely kiárad a szelleméből. Pál apostol hasonlót tapasztalt meg a damaszkuszi úton, amikor az Úr Jézus dicsőségének a világossága megvakította őt átmenetileg. Apostolok cselekedetei 22:11.
Mikor pedig nem látték annak a világosságnak dicsősége miatt, a velem lévőktől kézenfogva vezettetve menék Damaszkuszba.
Amen. Itt a lényeg az, hogy a dicsőségnek van egy fénye, van egy világossága, és az ilyen erőteljes. És amikor az úrvacsorát vesszük, és isszuk az Úr Jézus vérét, akkor a dicsőségnek ugyanez a világossága kerül belénk. Lesz itt még egy-két érdekes dolog mindjárt. Anna Mendez esetenként olyan összhangba kerül Istennel, hogy meglátja a saját szellemének a ragyogását. Nézzünk erre bizonságukat. Második pont. Megtapasztalás. Az alpont. Ana Mendez. Ana Mendez Isten kegyelméből megmászhatta a világ legmagasabb hegyét, a Mont Everestet. Az útjuk során volt egy megtapasztalásuk Isten világosságával kapcsolatban. 9 napot töltöttek a hegyen, és naponta olykor 12 órát másztak. De nem mindegyik testvérük volt tapasztalt hegymászó, és ez hátráltatta az előrehaladásukat. Volt egy olyan nap, hogy nem értek délutánra a célba, közben rájuk esteledett, és nem volt náluk lámpa. És veszélyes volt a helyzet, mert meredek sziklák vették körül őket, és elkezdett esni az eső. Csodáért kezdtek imádkozni, mert ez volt az egyedüli lehetőség, hogy megmeneküljenek. Hirtelen csoda történt. Fény áradt ki belőlük, ami megvilágította az utat. Gyenge fény volt ez ugyan, de legalább egy lépést láttak előre. Tehát mindig a következő lépést látták, és nem sötétben kellett botorkálni. Hatalmas megtapasztalás volt ez a számukra. 2 Korintus 4-ben a 6-os 7-es verset olvassuk, mert ez mutatja meg nekünk, hogy ez a dicsőségnek a fénye, ez bennünk van. 2 Korintus 4, 6-os 7-es.
Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy megismerjük Isten dicsőségét, mely ragyog a Jézus Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való.
Amen. Amen. Itt 2 gondolatot szeretnék megmagyarázni. A cserépedény a mi testünk. Mert ugye agyagból formálta Isten az első embert, és ezért a mi testünket a Biblia cserépedénynek nevezi. Másik pedig a nagy kincsünk, ez pedig a dicsőség, a világosság, a kenet, ami ebben a cserépedényben van. Hasonló eset történt barlangászokkal is. Miközben lent voltak a barlang mélyén, az akkumulátoraik lemerültek, és teljes sötétségben voltak. És mivel hívők voltak, elkezdtek imádkozni. És ahogy imádkoztak, halvány fény vette körül a testüket. És ez kisegítette őket a barlang fogságából. Látjátok, mennyi példa van erre, hogy a dicsőség világossága bennünk van? Ő egy amerikai misszionárius volt. 1870-ben született, és 1935-ben költözött haza az Úrhoz. Szolgálatát rendkívüli gyógyulások kísérték, ami ma is nagy hatást gyakorol számos szolgálatra. Kenneth Hagin is ír John G. Lake-ről. Isten afrikai szolgálatra hívta őt el, és 1908-ban ott kitört a bubópestis járvány. Ez egy tüdőbaj. Most olvassuk el Kenneth Hagin tavasz című könyvéből a május 29-i részt.
Az élet törvénye. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Róma 8.2 volt az ige. Dr. John G. Lake misszionáriusként ment el Afrikába 1908-ban. Azon a vidéken, ahol élt, bubópest is tört ki. Emberek százai haltak meg. Ő gondozta a betegeket és temette el a halottakat. Végül az angolok küldtek egy segélyhajót gyógyszerekkel és egy orvosi alakulatot. Az orvosok felkérették Léket a hajóra, és megkérdezték tőle, mit használt ön eddig, hogy megvédje magát? Uraim, feleltelék, én hiszem, hogy az élet szellemének törvénye Krisztus Jézusban megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Ameddig én az élet ezen törvényének a világosságában járok, egy baktérium sem fogja rám akasztani magát. Jobb lenne, ha a mi megelőző gyógyszereinket használná, győzködték az orvosok. Nem, mondta Lék, de úgy vélem, önök szívesen elvégeznének egy kísérletet velem. Vegyenek mintát abból a habból, ami kijön az áldozatok tüdejéből a halál bekövetkezte után, és vizsgálják meg a mikroszkóp alatt. Azt fogják látni, hogy rengeteg baktérium marad még életben egy ideig az ember elhalálozása után. Azt a habot tegyék a kezembe, és vizsgálják meg a mikroszkóp alatt. Ahelyett, hogy életben maradnának, a baktériumok azonnal el fognak pusztulni. Az orvosok elvégezték a kísérletet, és amit Lék mondott, igaznak bizonyult. Amikor az orvosok azon morfondíroztak, hogy vajon mi okozhatta ezt, Lék azt mondta, ez az élet szellemének a törvénye a Krisztus Jézusban.
Amen.
Amen. Megvallás. Az élet szellemének a törvénye a Krisztus Jézusban megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
Amen. John G. Lake ebben az esetben egy igére építette a hitét. Ezen megállt szilárdon, és ez a súlyos betegség sem tudta levenni a lábáról. Most egy másik oldalról vizsgáljuk meg ugyanezt a helyzetet. John G. Lake a feljegyzések szerint naponta vett úrvacsorát, ami nagy hatással volt a fizikai és a szellemi életére. Akkoriban sok misszionárius utazott Afrikába, és többen meghaltak a járvány miatt. John G. Lake azonban egyszer sem betegedett meg. Ez felkeltette néhány kutató érdeklődését, akik vérmintát kértek tőle, hogy megvizsgálják azt. Ki akarták deríteni, hogy mi tartotta meg a misszionáriust szent egészségben. Vért vettek tőle, majd a vérmintához tették a kórokozókat. És a feljegyzésekben az áll, hogy a véréből fény árad ki, amely elégette a kórokozókat. Ez nem más, mint Isten dicsősége volt. Mivel Isten élete egyé vált a misszionáriussal, így a vérében levő Zoé élet, az isteni fajta élet, és a fény kiáradt, és megsemmisítette a sötétségnek a munkáit. Elégette, felperzselte. Ennél a résznél kaptam azt a gondolatot, hogy bármilyen gyógyíthatatlan betegséget mondanak az orvosok. Itt van a gyógymód minden betegségre. Hogy Isten dicsősége, a dicsőségnek a világossága, ha hiszünk benne, és alkalmazzuk az úrvacsorát, akkor az ki fog égetni minden, nem oda való dolgot. Minden rebelis működést. Az isteni fény további hatása az, hogy megvilágosítja az elmét. És az elme területén van az értelem. Tehát bölcsességet kapunk Istentől. Bízom benne, hogy látjátok az előbbi részből, hogy mi fényhordozók vagyunk. És ez a fény ragyog a bensőnkben. És feltárja előttünk Isten rejtett titkait, és a csodás kijelentéseit. Efézus 1.18.
És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentekben.
Amen. Isten élete, világossága, szeretete meghitt módon kötődik az ő véréhez. Érdekes dolgok ezek. És nem csak érdekesek, hanem nagyon tanúságosak. A harmadik pont, Isten szeretete. Jézus vérében lett nyilvánvaló Isten szeretete. 1 János 4.16.
és mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
Amen. Isten szeretet. És ez a szeretet az Atya vérében található, amely Jézus fogantatásakor lépett be Mária testébe. Így jött el a szeretet a földre. Jézus a minden értelmet messze felülhaladó szeretet jegyében született. Az agapé szeretet egy olyan szeretet, amely fenntartás nélkül mindent odaad. Ez az Atya természete. Ő mérték nélkül ajándékozza oda önmagát. Az Isten szeretetével való találkozás egy ajtó, hogy belépjünk azon, és bemutassuk másoknak, hogy Isten mennyire szereti őket. Isten a szeretetéből teremtette az embert. Szüksége volt egy vele egy osztályba tartozó lényre, akire kiönthette a végtelen szeretetét. Azt tudnunk kell, és szerintem már hallottátok korábbi tanításban, a teremtés sorozatban, hogy az ember Istennel egy osztályba tartozik. Az állatok egy másik osztályba tartoznak. Ezért nem tudunk az állatokkal úgy kommunikálni, mint mi egymással, illetve Istennel. Mert ott van az ige hozzá, amikor Isten azt mondta, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Tehát ez az ige alátámasztja azt, hogy mi Istennel egy osztályba tartozunk. Azért lettünk teremtve, hogy az általa legjobban szeretett lények legyünk. A szeretet maga a teljesség. Ezt olvassuk az Efézus 3.19-ben.
És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
Amen. Amen. Ahol szeretet van, ott jelen van a békesség, az öröm és a tökéletes beteljesedés is. Az agapé, más néven az isteni fajta szeretet, sokkal többet tud adni a szellemünknek és a lelkünknek, mint a saját vágyaink, céljaink vagy a sikereink. Még a testünk is részesül belőle, mert megtelik erővel és egészséggel. Ezeket egyedül csak a szeretet képes előhozni. A szeretet nem érzés, vagy olyas valami, amit az ember létre tud hozni, mert a szeretet isteni eredetű. A szeretet egy személy is egyben, ő a testet öltött Úr Jézus. Általunk akar megnyilvánulni, és be akarja tölteni a földet a szeretetével. A tanításai új reményt és új életcélt adnak azoknak, akik az ő útjára lépnek. Jézus a tökéletes szeretetnek az adója. Ezért mondhatta a következőt, amit a János 13:34-35-ös versekben olvasunk.
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
Amen. A negyedik pont, szeretet áldozat. Jézus vére tartalmazza a csodálatos isteni szeretetet. És minél többet iszunk belőle, annál jobban megtelünk vele. Frissen ásott kút is előbb-utóbb megtelik vízzel. Elkezdjük jobban megérteni őt, és sokkal jobban vágyódunk utána, mint bármi más után itt a földön. A szeretet Jézus vérében él és lüktet. Segít nekünk szeretetben járni ott, ahol ez nekünk nehezünkre esne. És segít távol tartani mindazt, ami eltávolítana bennünket Isten szeretetétől és az ő szeretet útjától. Római levél 8. fejezet 38-39.
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Amen. Jézus ezt a szeretetet mutatta be, amikor a megváltás során áthidalta a szakadékot Isten és ember között, és megbékéltetett minket az Atyával. Jézus vére beszél. Istenhez kiált, mert kiontatott. E vérben levő szeretet gyűjt össze minket, és visz Jézushoz, aki vágyakozik utánunk. Nem akarja, hogy el legyen választva azoktól, akiket szeret, és akikért az életével fizetett. Egy más fordítás szerint olvassuk a Zsidó 12:24-et.
És Jézushoz, az új szövetség közbenjárójához, a meghintésnek véréhez, aki egy nagyobb és kegyelemmel teli üzenetet szól, mint Ábel vére, amely a bosszúért kiáltott.
Amen. Meg kell különböztetnünk. Ábel vére bosszúért kiáltott. Az Úr Jézus vére kegyelemért kiált. Ezt már a vér sorozatban is említettük. Az Atya szeretetének legnagyobb kijelentése az a tény, hogy egyszülött fiát adta áldozatul a bűneinkért. Irántunk való szeretete nagyobb volt, mint az a fájdalom, amit akkor érzett, amikor megkínozták, megfeszítették és megölték Jézust. Ez a szeretet abból fakad, hogy a szeretet gondoskodik arról, akit szeret, és nem elutasítja, hanem megváltja. A szeretet jó indulattal van mindenki iránt. És a szeretet, az isteni fajta szeretet nem személyválogató. Apostolok cselekedetei 10:34.
Péter pedig megnyitván száját mondta: bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten.
Amen. Amen. A kezdetben azt hitték a korai tanítványok, hogy Jézus csak a zsidók megváltásáért jött. És amikor látták, hogy a pogányokra is kiterjed az üdvösség, kiárad a Szent Szellem, akkor ezt a megállapítást írták le, hogy Isten nem személyválogató. Istennek a szeretet zászlaja lobog felettünk. Két ige számot mondunk, de ezt nem olvassuk fel. A 2 Mózes 17:15-ben Isten egyik neve áll, amely úgy hangzik, hogy Jehova Nisszi. Ez azt jelenti, hogy az Úr az én zászlóm. És az Énekek 2:4-ben azt olvassuk, hogy zászló felettem a szerelme. Tehát ez alapján bátran mondhatjuk, hogy Istennek a szeretet zászlaja lobog felettünk. A szeretet keresi az alkalmat, hogy jót tegyen másokkal, és örömet szerezze másoknak. Az 1 Korintus 13. fejezetét olvassuk el egy más megfogalmazásban. Itt a szeretet jellemzőit fogjátok hallani.
A szeretet álhatatos és hosszú tűrő, türelmes és barátságos, nem mutat irítséget, és nem fortyog a féltékenységtől, nem fújja föl magát, és nem esik össze, nincsenek hóbortjai, és nem fennhéjázó, nem büszke, és nem arrogáns, nem mogorva, és nem megközelíthetetlen, nem önző, nem keresi a jogait, és nem ragaszkodik ahhoz, hogy valamit a maga útja szerint tegyen, mert a szeretet soha nem keresi a magáét. A szeretet nem izgatható, nem érzi megtámadva magát, és nem neheztel. Nem örül a hamisságnak, és nem akar semmi rosszat cselekedni. Örül annak, amikor uralkodik a jog és az igazság. Nem sértődékeny, s nem tartja számon a sértéseket. Mindent elvisel, és kész elhinni minden emberről a legjobbat. tele van reménységgel és hittel minden körülményben, erős marad minden helyzetben. Végtelenül áldozatkész, és fenntartás nélkül adja oda önmagát. Bátor és harcos, nem riad meg semmiféle ellenségtől. Nem adja föl, hanem győz. Nincs benne félelem, mindenre képes, és nem tarthatja fel semmi. Legyőzi a kegyetlen ellenségeket. Legyőzi a sebes folyókat, hogy megmentsen egy fuldoklót. A szeretet bátor, lebontja a legyőzhetetlen falakat, hús szívvé teszi a kőszíveket. Ezerféle járatlan utat ismer, és ahol nincsen járható út, hát teremt egyet. A szeretet nem szűnik meg, nem múlik el, és nem öregszik. Nem adja fel soha, nem szűnik meg kiállni valaki mellett. A szeretetet semmi és senki nem tudja legyőzni. A szeretet a legnagyobb hatalom a világ mindenségben. Az ő lényének a legtisztább kifejezése. Láthatóvá és megragadhatóvá teszi Istent a Földön.
Amen. Amen. Ez nagyon gyönyörű és egy kiteljesedett megfogalmazás. Ez az, amit iszunk, amikor részesedünk Jézus vérében. Ez a szeretet fog bennünket megváltoztatni, és arra késztetni, hogy működtessük az agapét, az isteni fajta szeretetet. Amikor engedjük, hogy Jézus vére egyesüljön a vérünkkel, azzal megengedjük, hogy ő kifejezze a szeretetét rajtunk keresztül az elveszett világ felé. A szeretete az ereinkben egy áramló, folyékony tűz, amely olyan dolgok megtételére ösztönöz, amit egyébként nem tennénk meg. Gondolok itt egy afrikai szolgálatra, vagy a világ másik sarkába, egy szolgálati útra, vagy itt van a börtönszolgálat. Ezt a szeretet készteti az embert erre. Ez olyan emésztő tűz, amely ég az elveszettek megmentéséért. A szeretet egy olyan óriási mágnes, amely vonza a szenteket a szükségben levők felé, hogy megláthassák, ők mennyire fontosak Jézus számára. Ez Isten legnagyobb ereje, amely arra ösztönöz, hogy áldozatot hozzunk, nem tekintve arra, hogy annak mi az ára. És itt az önkéntes munkákat, az önkéntes szolgálatokat lehet megemlíteni. A természeti ember csak az igazi szeretet olcsó utánzatában reménykedhet. Az igazi szeretetben megvan az az erő, hogy minden helyzetben győzelemre jusson. Kenneth Hagin írt erről egy könyvet, amelynek az a címe, hogy a szeretet az út a győzelemhez. Az emberi szeretet feltételhez kötött, képtelen az áldozatra és a szívbéli szeretetre. Jézus vérében az Atya szeretetének romlatlan formája árad. Jézus vére a gyermekkorától fogva folyamatosan beszélt az Atyának bemutatandó áldozatról. Amikor Jézus látta egy bárány feláldozását az oltáron, annak a vére emlékeztette őt arra a szeretet áldozatra, amit majd ő fog hozni. Jézus volt a világ megalapítása előtt elrendelt bárány, és ez pecsétként volt jelen és lüktetett a vérkeringésében. 1 Péter 1, 19-20.
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek.
Amen. Amen. Amikor isszuk Jézus vérét, elfogadhatóvá válunk az ő oltárán, azaz megigazultan beléphetünk a Szentek Szentjébe. Ez erőt ad nekünk ahhoz, hogy úgy szeressünk, ahogy ő, és úgy áldozzuk oda az életünket, ahogy ő. Amikor úgy érezzük, hogy valakit lehetetlen szeretnünk, Jézus vérének az ivása megváltoztatja az érzelmeinket, és átformálja a szívünket. Amikor isszuk Jézus vérét, a megbocsáthatatlant is meg tudjuk bocsátani. Az úrvacsora során a kereszt áldozata közénk és a sértést okozó személy közé áll. A kereszten megbocsátó Jézus testé válik a lényünkben, és a megbocsátáson túl valami jót is akarunk majd tenni annak a javára, aki bennünket megbántott. Róma 12.20-as.
Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
Amen.
Amen.
Tehát, ha jót teszünk az ellenségeinkkel, vagy megálljuk az ellenségeinket, akkor parazsat gyűjtünk az ő fejére, ami azt jelenti, hogy minél többet megálljuk, a szent tűz annál nagyobb lángra kap, és kiégeti belőle azokat a gonosz tulajdonságokat, amivel nekünk ártott. Tehát, hogyha valaki rendszeresen beszól, tapasztalni ilyen sokat, akkor legegyszerűbbet megáldani. Vagy csak azt mondani, áldott vagy. És ezzel gyűlik a parázs a fején. A szellem tüze növekszik felette. És egyszer csak elér arra a pontra, hogy kiégeti azokat a rossz tulajdonságokat az illetőből. Jézus is éppen így szeretett bennünket, és bocsátott meg nekünk. Amikor isszuk Jézus vérét, akkor az ő szemeivel fogunk látni, és felismerjük a lehetőségét Isten szeretetének a közlésére mások felé, amivel Isten királyságát építhetjük. És az utolsó igénk az Efézus 3.18, amely Jézus szeretetének a dimenzióit ismerteti velünk.
A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, hogy mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság.
Amen.
Amen.
Előjárunk kapott ebből egy kijelentést, hogy az Úr Jézus a szeretetét mutatta meg akkor, amikor lement a mélységbe 3 napra. Mert itt mondja az ige, hogy megismerjük, hogy mi a szélessége, a hosszúság, a mélysége, a magassága. Utána pedig Isten felemelte őt az Atya jobbjára, és ő a közbejárunk, a szószólónk a mai napon. Tehát folytatja a szolgálatát. És ez mind a szeretetéből fakad. Amikor elérkeztem itt a tanítás végéhez, nagyon megdöbbentem, hogy milyen hatalmas az Úr. Következő alkalommal már karácsonyt ünneplünk, és ez a tanítás az Úr ütemezése volt, mert nem én számoltam ki, hogy karácsony előtt már a szeretetről szóljon a tanításnak a nagy része. Úgyhogy megdöbbentem, hogy Isten milyen hatalmas, hogy milyen jól időzített. Mert jövő héten egy karácsonyi tanítást, egy szeretett tanítást fogtok kapni. Köszönjük a drága Szent Szellemnek, hogy munkálkodik több helyen, több területén, a karban munkálkodik, sarokban, halánték, tehát fej területén, fejfájás. Itt a gazdája. Köszönjük az Úrnak. Az Úr tudja, hogy mire van szükségetek. Halleluja. Imádkozni fogunk értetek. Kezünket tesszük rátok, és fogadjátok a kenetet. Kapcsoljátok be az elfogadó hitet. Hittel rátesszük a kezünket a húzott kelmékre és szövetekre a Jézus nevében. Kiárasztjuk Isten dicsőségét és a drága kenetet. Áradj, áradj, áradj Jézus Krisztus szent nevében. És tudjuk az igéből és Pál apostol történetéből, hogy a kenet a szövetekben raktározódott. És most is ugyanez történik. Így eljut a betegekhez, az otthonukba, akik nem lehetnek itt, Isten dicsősége, és ez megtöri az igát, az ördög munkáit, és kiégeti a nem odavaló dolgokat a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te a kereszten megváltottál bennünket minden betegségtől, szabadát tettél bennünket, és köszönjük, hogy a úrvacsora során, amikor iszuk a te véredet, akkor egy világosság árad a testünkbe, és ezt ki tudjuk árasztani azokra a helyzetekre, ahol szükség van rá. Áradj Jézus nevében, és tedd szabaddá az embereket a Jézus nevében. Amen. Kaptam egy megerősítést azzal kapcsolatban, amit nem régen említettem nektek, hogy felkészültnek lenni. Nem régen volt egy kis ilyen morzsa, egy ilyen kis üzenet, hogy felkészültnek lenni. December 16-án Keret Copeland napi tanításában ott van benne, hogy felkészültnek kell lenni. Lépés előnyben kell lenni az ördöggel szemben. Most csak egy elméleti példát mondok, hogyha az Úr engem elszólítana jövő hónapba egy afrikai szolgálatra, akkor valakinek ezt a szolgálatot mindig kell tovább. Ezért igyekszik az ember tanítgatni az utánpótlást, hogy hogyan kell feltölteni az internetre a tanításokat, meg mindenféle egyebet, ugye? Tehát a technikai részét is. Mert dicsőség az Úrnak, én hálát adok, értetek, hogy ti vagytok, mint élő gyülekezet, akivel szemben ülhetek, de a hallgatóság az én hitem szerint sokkal nagyobb. Mert a YouTube-on, a interneten, ebben megkaptam a megerősítést, hogy igenis, felkészültnek kell lenni. Előre kell látni. És lépés előnybe kell lenni. Köszönjük az Úrnak a mai alkalmat. Záró énekünk következik.
Köszönöm szépen!